Ahogyan a programon is láthattuk, Jézus tanításai az elveszett emberről, az elveszett embert kereső Istenről, és a megtalálás eredménye az újjászületés. Az előző témánk volt, akik itt voltak, emlékeznek, hogy mit tanított Jézus az emberi természetről, az emberről és még közelebbről az emberi természetről. Talán mindnyájan meglepődtünk kissé azon, hogy milyen következetesen és egyértelműen tanított Jézus az emberi természet egyetemes megromlásáról és ennek a romlásnak a mélységéről. Említettük, hogy Jézus erre vonatkozó tanítása tömören benne foglaltatik abban a nevezetes igében, amit még szolgálata elején mondott, amikor Nikodémussal beszélgetett, amikor így szólt: szükség néktek újonnan születnetek, mert aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Tehát Jézus tanítása szerint az emberi természet annyira megromlott, hogy nem egy kis javításra, nem toldásra, foldásra van szüksége, hanem gyökeres változásra, teljes megújulásra. És magyarázatul Jézus még ehhez azt is hozzátette, ezt is idéztük a múlt alkalommal, hogy ami testtől született, test az. Ne csodáld, hogy azt mondtam, szükség néktek újonnan születnetek. Tehát ezzel Jézus utalta arra, hogy valamiképpen a születésünkkel hozzuk magunkkal ezt a megkötözöttséget, vagy meghatározottságot. És említettem azt is, hogy az egyik görög test szó, ami itt is szerepel, ez a bizonyos szárk szó, az átvitt értelme mindig a megromlott emberi természetet jelöli. Tehát Jézus igéjét így is mondhatnánk: ami a megromlott emberi természettől született, az hozza magával ugyanezt a meghatározottságot, ugyanezt az öregséget. Ne csodáld, hogy azt mondtam, szükség néktek újonnan születnetek. És hogy mennyire egyetemes ez emberi természetnek ez a megromlása, arra utalt Jézus, amikor azt mondta, hogy ez pedig egy másik nevezetes beszélgetésében hangzott el, az úgynevezett gazdag ifjúval való beszélgetésében: senki sem jó, csak egy az Isten. Ugye ez nem azt jelenti, hogy nem létezik jó ember, csak az a kérdés, hogy Isten mértéke szerint jó ember létezik-e. A Biblia szerint Isten mértéke szerinti önmagában jó ember nem létezik. De ez még mindig nem jelenti azt, hogy ember nem cselekedhet Isten mértéke szerinti jót is esetről esetre, de ez már mindig az isteni kegyelem munkája, ami nagyon sokféleképpen és sok áttételen keresztül működik ebben a világban. Tehát Jézus arra utalt, hogy önmagában, önmagától, a saját törekvéseitől az ember nem lehet jó. Oly az Isten mértéke szerinti jót semmiképpen nem tudja elérni, egyetlen ember sem. És ugyanebben a beszélgetésben mondta Jézus végül összefoglalóan ezt az igét, a múlt alkalommal nem idéztem, és ez egy végső összefoglalása annak, amit Jézus az emberi természet megromlásáról mondott. Így fogalmazott Jézus, mikor a tanítványok végül megdöbbentve kérdezték az úgynevezett gazdag ifjú távozása után, aki egy fedhetetlen életet élő, emberi mérték szerint kifogástalan életet élő fiatalember volt, és nagyon szimpatikus, azt olvassuk, hogy Jézus is megkedvelte őt, és mégis ő sem volt képes az önzését legyőzni. És akkor megkérdezték a tanítványok, hogy Uram, hát kicsoda üdvözülhet? Ugye ez a kérdés azt jelentette, hogy kicsoda nyerhet örök életet, vagy kicsoda juthat az Isten országába, vagy kicsoda menekülhet meg, vagy szabadulhat meg ebből az egyetemes megromlásból, betegségből. És Jézus erre így válaszolt, figyeljük meg nagyon ezt a választ: embereknél ez lehetetlen, de Istennél, vagy még inkább így lehetne fordítani, Istennel együtt minden lehetséges. Elég kategorikus válasz volt ez, hogy embereknél ez lehetetlen, ugye? Ez egy nagyon határozott szó. De Istennél, Istennel együtt minden lehetséges. Tehát itt van az ember teljesen elpusztult, megromlott állapotának a nagyon radikális kifejezése, de rögtön ott van a reménység is. De Istennél mégis van megoldás. Istennel együtt ez a lehetetlen is lehetséges, hogy az ember ebből az állapotából kikerüljön, ebből meggyógyuljon. És ez teljes összhangban van, ami tehát Jézus itt a gazdag ifjúval való beszélgetés végén mondott, teljes összhangban van azzal, amit egy más alkalommal mondott, ezt a múltkor is idéztem, hogy ezt mondta tanítványainak, bizony mondom néktek, mindaz, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Ugye döbbenetes kifejezés, és utána azt mondta Jézus, de akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. Tehát itt találkozunk azzal a kereszténység körében jól ismert kifejezésmóddal, hogy az ember rab, rabszolga, eladott a bűnnek. Mindaz, aki a bűnt cselekszi, az szolgálja a bűnnek, mondta Jézus, és nem tud kitörni ebből a fogságból magától. És hogy az embernek megváltásra van szüksége. Ugye ez az egész megváltó, megváltás a régi rabszolgavilágból származik, hogy egy rabszolga nem tudott kikerülni a maga helyzetéből, csak ha valaki váltságdíjon kiváltja. És erre utalt Jézus ezzel a kifejezéssel, de a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát ő az, akinek ki kell váltani minket ebből a fogságból, ebből a rabságból. Azt hiszem, hogy ezen a háttéren tökéletesen megértjük az Jézusnak azt a másik szóhasználatát, amit tavaly is emlegettem egyszer az egyik előadáson, hogy Jézus ugyancsak következetesen beszélt elveszett emberről. Talán többen emlékeznek a híres három példázatára, az elveszett juhról, az elveszett drachmáról és az elveszett fiúról. Ugye milyen kifejező ez, az ember elveszett. De nem csak ennél a három példázatnál alkalmazta Jézus ezt a hasonlatot, hanem például egy alkalommal ezt a vallomást tette önmagáról, hogy ő miért jött a világra. Ezt mondta, azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Tehát az egész küldetéséről azt mondta, hogy az elveszett embert megkeresni és megtartani, ő ezért jött erre a világra. Nem gyönyörű megfogalmazása az egész küldetésének vagy a jövetelének. De valahogy, a múlt alkalommal is mondtam, hogy talán semmi nem felejtődött el jobban Jézus tanításából, vagy torzult el a későbbiekben, mint az emberi természet mélységes megromlásáról szóló tanítása. Említettem, hogy a hamar uralomra jutott ehelyett a görög emberkép, ugye, amikor a kereszténység találkozott a görög filozófiával, a görög kultúrával, amely önmagában nemes és jóra törekvő volt, de isteni kinyilatkoztatás híján az ember nem tudja fölismerni a maga természete megromlását. És így sokkal inkább az emberi természetnek a nagyszerűsége, az isteni képességei kerültek előtérbe, nem pedig az, amit Jézus az emberi természetnek a tragikus megromlásáról mondott. Tehát, hogy ő az elveszett emberért jött. Vagy pedig, ha a Biblia főigéjére gondolunk, ugye így hangzik, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Elég világos, hogy minden embernek a sorsa jelenleg ezt, hogy elvesszen. Efelé halad mindenki. És alig tudjuk fölfogni, hogy ez micsoda fájdalom az Istennek, vagy micsoda vesztessége az egész világ mindenségnek, hogy egy ember elvesszen az örökké valóság számára, az Isten országa számára is örökre elvesszen, mert nincs két egyforma ember. Ugye ezt mindjárt végig gondolhatjuk. Minden egyes egyéniség egy titokzatos világ. És a Biblia határozottan azt tanítja, hogy ha a legszerényebb ember is, vagy a legszerényebb képességű ember is hordoz magában olyan tulajdonságokat, amely rajta kívül senki másban ebben az összeállításban nincs meg. Szóval mindenkiben van valami olyan érték, ami rajta kívül az egész világ mindenségben nincs. Ugye ezt tavaly idéztem egy verset, a Kosztolányi Dezső Halotti Beszéd című versét, amiben azt mondja, hogy akárki megszülethet már, ha valaki meghalt, csak ő nem. Mert ez is így mondja, hogy jaj, összeomlott a kincstár, mert minden ember egy kincstár. És még nem az az igazi tragédia, ha valaki azzal az úgynevezett első halállal meghal, de ha az utolsó ítéletben is az elveszésre ítéltetik, és örökre elveszett egy ember, az egy hihetetlen fájdalom az Istennek, a Teremtőnek, és egy óriási veszteség az egész világ mindenségnek, egy ember elveszett. És Jézus ezzel a kifejezéssel jelezte azt, hogy ő hogy látja az embert, milyen állapotban van az ember, és mennyire megváltásra szorul. Ugye említettük egy tavalyi alkalommal, amikor erről beszéltünk, hogy Jézus a farizeusokkal való beszélgetésében mondta el a három elveszettről való példázatot, amikor kárhoztatták őt azért, hogy ő bűnösöket fogad magához. Ugye tették ezt a farizeusok, akik magukat igazaknak tartották, És bizonyos nyilvános bűnben élőket, vagy a vallás szabályait be nem tartó rétegeket pedig megbélyegeztek ezzel a szóval, hogy ezek a bűnösök. És Jézus ugye ezt mondta, hogy nekik, hogy ők, miközben ők így fogalmaztottak, hogy bűnösök, hogy Jézus bűnösöket fogad magához, Jézus meg arról kezdett beszélni, hogy elveszettek. És mindnyájan örüljünk annak, hogy az Isten, ahogy letekint az égből, neki nem bűnös emberek vannak itt a földön, hanem elveszett emberek. És annak idején mondtam, mi a két kifejezés közötti a különbség. Ha én valakire azt mondom, bűnös, ebben benne van egy kárhoztató ítélet. Ha pedig azt mondom, hogy elveszett, ebben benne van, hogy nagyon rossz helyzetben van, és semmit nem enyhítem a bűnét, mert ennél jobban egy ember tragédiáját nem fejezhetem ki, mint azt mondom, hogy ez egy elveszett ember. De nincs benne kárhoztató ítélet, hanem van benne ehelyett részvét, együttérzés, segíteni akarás. Érezzük, milyen óriási jelentősége van ennek a szónak. És Jézus így igazította helyre a farizeusokat, hogy a mindenható Isten, aki maga tökéletesen igaz, ő így tekint ránk emberekre, hogy elveszett emberek. Nem kárhoztató ítélettel, hanem együttérzéssel, noha látja a tragikus állapotunkat, és egy pillanatig nem enyhíti, hogy milyen helyzetben vagyunk, és segíteni szeretne rajtunk. És Jézus ugyanezekkel a példázatokkal mondta el azt is, hogy ha valami elveszett, akkor az elveszettet meg kell keresni. Az elveszett az nem kerül meg magától, ezt mindenki tudja. És még az is érdekes, hogy az első példázatban pont az elveszett juhot példázta. Ugye a kutyusok azok hazatalálnak, de az elveszett juh az egy gyámoltalan jószág, az nem talál haza magától, ha meg nem keresik. És Jézus ezt a példát használta, hogy az ember nem tud visszatalálni, ha egyszer elveszett. És ez egy nagyon fontos pontja volt Jézus tanításának. Egy más alkalommal mondta, és újra szeretném idézni ezt a kijelentését Jézusnak. Azt mondta egy alkalommal, senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyám vonja azt. Ezzel Jézus nem azt akarta mondani, hogy egyeseket von az atya, és másokat nem, hanem azt akarta ezzel mondani, hogy annak, hogy valaki ő hozzá jön, vagy valakiben lelki szomjúság, vágyakozás támad, és végül Krisztushoz megy, annak mindig van egy előzménye. És ez az előzmény az atya vonzása. Úgy is mondhatnánk az atya keresése. Tehát a Biblia így is mondja, hogy az Isten keresi az elveszett embert, még így is mondta Jézus az elveszett juh példázatában, hogy keresi, míg nem megtalálja. Ugye ez egy nagyon kitartó és nagyon türelmes folyamatra utal, más kifejezéssel pedig Jézus így mondta, hogy Isten vonja az embert. Nem először használta Jézus ezt a kifejezést, az Ószövetségben is van már egy gyönyörű hasonlat, fölhívom rá a figyelmet, Hóseás könyve 11. fejezetének a 4. versében. Hóseás proféta az északi országrész, Észak-Izrael utolsó profétája volt, és megrendítően írja le Istennek a küzdelmét a mindig tévelygő, hitehagyó Izrael népéért, és akkor ennek a küzdelemnek a leírása közben azt írja, hogy szeretettel, emberi kötelékekkel vontam őt a szeretetnek kötelékeivel. Nem szép kifejezés? Tehát azt mondta, olyan módon, ahogy meg tud közelíteni, emberi kötelékekkel vontam őt, és ez vonatkozik minden emberre, a szeretetnek a kötelékeivel. Tehát az Isten a keresése a gyakorlatban egy ilyen titokzatos vonzási folyamatban realizálódik, ahogyan ő emberi kötelékekkel, minden egyes egyéniséghez szabott eszközökkel, a szeretetnek a kötelékeivel, a kegyelemnek az eszközeivel vonja magához az ember. Szeretnék néhány sort olvasni egy kis könyvből, amit mindenkinek nagyon ajánlok elolvasni. Ez Ellen White Krisztushoz vezető lépések című könyve, és ebből a könyvből olvasok néhány sort. Sok évvel ezelőtt fordítottam ezt a könyvet, és azóta mindenkinek ajánlom, mert ez valami csodálatos egyszerűséggel és mélységgel, az a cím, hogy Krisztushoz vezető lépések, tehát végül is hogy jut egy ember Krisztushoz. És ugye ezekről a dolgokról olyan érzelgősen szoktak írni, meg olyan pontatlanul. Ez a könyv biblikusan is pontos, és minden érzelgőségtől mentesen, de mégis érzelemmel tele. Csodálatosan szépen írja le azokat a lelki folyamatokat, amelyek majdnem megfoghatatlanok, és majdnem kifejezhetetlenek, hogy hogy jut egy ember odáig, hogy tényleg Krisztushoz megy, és eljut az újjászületés pillanatáig. Tehát olvassuk egy néhány sort. Ugyanaz az isteni lény szól az emberek szívéhez, aki a természet világában is munkálkodik. Egy pillanatra megállok, miért kezdi így a szerző ezzel, hogy ugyanaz az Isten, aki a természet világában is munkálkodik. Megkérdezem, vannak a természetben drasztikus folyamatok, amik a természet eredeti folyamatai? Ugye a természet olyan finoman programozottan dolgozik. Ugye nézzük meg, ahogyan kihajt a növény, ahogyan kibomlik a levele, ahogy virágzik. Szóval minden olyan finoman programozottan történik, nem pedig ilyen drasztikus törésekkel. Tehát olvasom. Ugyanaz az isteni lény szól az emberek szívéhez, aki a természet világában is munkálkodik. Kifejezhetetlen sóvárgást ébreszt bennük olyas valami után, amiük nincs. Isten lelke fohászkodik értük, és készteti őket, hogy arra törekedjenek, ami békét és nyugalmat ad a léleknek. Megváltunk, állandóan azon munkálkodik, most figyeljünk, látható és láthatatlan mennyei befolyások által. Szóval ennek a vonzásnak az eszközeit nagyon nehéz megragadni. Tehát még egyszer olvasom, megváltunk, állandóan azon munkálkodik, látható és láthatatlan mennyei befolyások által, hogy elterelje az emberek gondolatait a bűn igazi megelégedés soha nem nyújtó örömeiről, és a végtelen áldások felé fordítsa arcukat, amelyeket ő benne elnyelhetnek. Ti, akik szívetekben valami annál jobbra vágyakoztok, amit a világ adhat, ismerjétek fele vágyban Isten lelketekhez szóló szavát. Tehát azért olvastam ezt a részletet, hogy kicsit közelebb hozzam ezt a gondolatot, hogy az Isten keres, és az Isten emberi kötelékeikkel, a szeretet kötelékeivel vonja magához az embert. Nem tör drasztikusan be az életünkbe. Semmiféle erőszakos mozdulatot nem tesz. Ez az Isten lényétől teljesen távol áll, de vonja. Legszebb kifejezés, keresi és vonja az embert. Mindig ő a kezdeményező. De a folytatás és a célba érkezés, és az is, hogy meddig tart ez a keresési folyamat, vagy vonzási folyamat, az már a mi emberi válaszunkon, a mi szabad választásunkon múlik. A Biblia ezt sokszor és sokféleképpen fejezi ki. Például a Jelenések könyvében van egy ige, Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. versét idézem. Ezt írja, ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Megkérdezem, szép hasonlat? Azt mondja, a világmindenség teremtője, azt mondja, ő áll az ajtó előtt és zörget, finoman, nem erőszakosan. És azt mondja, ha valaki meghallja az én szómat, és még további lépés, és ha meg is nyitja az ajtót, és akkor erre a közösségre, amiben az Isten részes, egy gyönyörű szép, a keleti vendégbarátság képe, ugye, azt mondja, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Egy másik ige, ugyancsak Jelenések könyvében, a 22. fejezet 17. versében található, ezt mondja, a lélek ezt mondja, aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Látjuk az emberi tényező jelentőségét? Az előbb azt hangsúlyoztuk, hogy az Isten az, aki keres, az Isten az, aki vonja az embert. Most arra mutatunk rá, hogy mi a jelentősége az emberi választásnak, az emberi reagálásnak az Isten keresésére és vonzására. Azt mondja, aki szomjúhozik, akibe lehet szomjúságot ébreszteni, az jöjjön el. És egy nagyon fontos szó is, aki akarja, miután, hogy így mondjam, belekóstolt, akarja, valóban akarja, az jöjjön el, és vegye az életvizét ingyen. Tehát nagyon igaz az a mondás, amit valaki így fogalmazott meg, amennyire igaz az, hogy az ember semmit sem tehet Isten nélkül, értsd igazán jót, Isten mértéke szerint jót. Épp annyira igaz, hogy Isten a maga részéről semmit sem akar tenni az ember nélkül. Korábban is idéztem ezt a mondatot, de szándékosan ismétlem többször, mert ez egy olyan tömör mondás, amit érdemes megjegyezni, mert a döntő igazság benne van. Amennyire igaz, hogy az ember semmit sem tehet tudnélik igazán jót Isten nélkül, épp annyira igaz, hogy Isten a maga részéről semmit sem akar tenni az ember nélkül. És most szóljunk még a keresésnek az eredményéről is. A megtalálás. Hogyan történik a megtalálás, amit a Biblia tulajdonképpen azonosít azzal, amit Jézus így mondott, hogy újjászületés. Ugye ez, amit így mondott, hogy szükség néktek, újonnan születnetek. Hát hogyan és miképpen történik az ember megtalálása, és megy végbe ez a csoda, ez a bizonyos újjászületés. Nem lehet erről szemléletesebb képet rajzolni, mintha felidézzük Jézusnak a példázatát az elveszett fiúról. Ezt Jézus olyan szemléletesen és olyan szépséggel rajzolta meg ezt a folyamatot, hogy hogyan találtatik meg egy elveszett, és tulajdonképpen mi az a titokzatos folyamat, vagy eseményben végződő folyamat, amely az emberben végbe megy, aminek újjászületés a neve, hogy itt ez a leghelyesebb, ha mi is ehhez a példázathoz folyamodunk. Lukács evangélium a 15. fejezetéből fogom olvasni az igét. Tehát Lukács evangélium a 15. fejezetéből. Olvasom először a példázatnak az első részét, a 11. verstől a 16-ig. Így mondta Jézus. Mondta pedig, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt a mezőire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni a gyomrát azzal a mostékkal, amit a disznók ettek, de senki sem adott néki. Hát itt van egy lerajzolása egy elveszett embernek, és megkérdezem, hogy nem tökéletes ábrázolás az Istentől eltávolodott embernek. Ugye a példázatbeli atya, a mennyei atyát szimbolizálja, és ez a fiú mit csinált? Messze vidékre költözött, érzelmileg is, fizikailag is, olyan messze ment el az atyától, amilyen messze lehetett. És Jézus így ábrázolta, hogy hogy távolodik el az Istentől az ember. Nagyon messzire, nagyon-nagyon messzire. És külön vigasztaló, hogy Jézus egy ilyen végletes példát tárt elénk, amivel azt érzékeltette, hogy még az ilyen elveszett sem reménytelen, és még az ilyen elveszett után is sóvárog az Isten szeretete, és még az ilyen embert is keresi az Isten. Mert hát azért nézzük csak meg közelről, mit is csinált ez a fiú. Nem érzett az apja iránt sem hálát, sem elkötelezettséget, egyiket sem, egy szemernyit sem. Csak a fiú jogaira tartott igényt, és volt olyan, hogy így mondjam, arcátlan, hogy mit is mondott, hadd olvassam szó szerint. Így olvastuk, hogy atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. Ugye ezt a halála után szokta a gyerek megkapni, de ő mintha csak azt mondta volna, hogy te nem érdekelsz, csak a pénzed, és elment, és jó messze vidékre költözött. És azt olvassuk, hogy ott aztán még dobzódva élt. Később a példázat végéből, ahol az idősebb fiú is megszólal, ott kiderül, hogy paráznákra költötte az apjának a becsületes úton szerzett vagyonát. Aztán végül úgy lealjasodott, annyira semmilyen nem maradt, mindent eltékozolt ugye az atyai vagyon, hogy végül disznópásztor lett, ami ugye zsidó embernek különösen nagyon megalázó és lealjasító dolog volt, ugye ebben a környezetben hangzik a példázat. De hát még ráadásul ettől a környezettől függetlenül, vagy ettől a sporttörténeti adaléktól függetlenül is azt olvassuk, hogy annyira éhezett, hogy a disznók moslékját is megette volna, de még abból se jutott neki. Tehát ide süllyedt le. Most akkor megkérdezem, hogy nagy evangélium vagy örömhír van abban, hogy Jézus pontosan egy ilyen példát hozott? Azt mondta, még az ilyen elveszett ember is kedves az Istennek. Még az ilyen elveszett ember után is sóvárog az Isten szeretete, és az ilyen elveszettet is keresi. Ez egy nagy tanítás nekünk, mert ahogy ez mindig is lenni szokott, mi magunk is vétkesek vagyunk, de sokkal könnyebben ítélkezünk egymás felett, mint az igaz Isten. És mi sokkal hamarabb leírnánk valakit, és azt mondanánk, hogy pusztuljon el, vagy bocsánatot mondják, hogy fulladjon meg a saját sarába, vagy a levébe, ez most már ilyen. De a Jóisten, hogy így mondjam, leckét ad nekünk, és megmutatja, hogy ő még egy ilyen utat bejárt, egy ennyire minden erkölcsi mércét fölrúgó ember is, neki egy elveszett ember, akit ő meg akar menteni. És ezek után nézzük, hogy hogyan folytatta Jézus a példázatot. Olvasom a 17. verstől. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Tehát ebben a fiúban megindult valami folyamat. Igaz, hogy csak akkor, mikor erre a legmélyebb pontra jutott, de van itt egy fontos szó, azt mondja, magába szállt. Megkérdezem, könnyű dolog az embernek a magába szállás? Ez egy nagyon kifejező szó, magába szállt. Most nem kezdett, ugye? Tudjuk, hogy sokszor a mélyre süllyedt emberek és a világon mindenkit okolnak a bajukért, és az egész világ igazságtalan, és ők az áldozatai egy társadalomnak, vagy a rokonaiknak, vagy ki tudja kinek. De amikor az ember magába száll, akkor nem körülményekben, másokba, Isten vádolva keresi az okot, hanem akkor magába száll és magába keresi. És látjuk, hogy mi történt, kezdett derengni valami. Ugye a múltkor mondtuk, hogy azért van az ember abszolút elveszett állapotban, ez az előző alkalmunk témája volt, hogy és azért tényleg rabságban van, amiből nem tud kitörni, mert egyszer van az öröklött, az önzésre való abszolút meghatározó genetikus hajlama. Kettő, hogy ezt a szokás törvényével megerősíti, mert folyton enged neki, és végül ezek szenvedélyes hajlamok erősödnek, és bizonyos gyenge pontjai mindenkinek kifejlődnek, ahol a legrosszabb, még a rosszabbnál is rosszabb állapotba jut. És a harmadik dolog, hogy még egy vakság is vele jár a bűnfogságával. Tudnélik, ha az ember önközéppontú, akkor ösztönös hajlama az önigazolás. És emlékszünk, idéztem Szent Györgyi Albertet, aki azt mondja, hogy olyan ravaszul dolgozik az emberi agy, teszem hozzá megromlott természetű ember agya, hogy még be se engedi azt az információt, amely ellenkezik az önértekkel, vagy ami az önigazolással nem stimmel le. Tehát ennél a fiúnál az első csodálatos dolog az volt, hogy ez a vakság, ami végül teljessé teszi az ember fogságát, mert még csak nem is látja, hogy mibe van, ez a vakság kezdett oldódni. Kezdte pontosan fordítva látni a dolgokat addig, mert addig úgy gondolta, hogy az apjánál nagyon rossz, neki onnét messzire el kell menni, és úgy érezte egy darabig, hogy az ő nagy szabadsága csoda jó. Most azt kezdi fordítva látni, azt mondja, az én atyám házában a béresek is bővölködnek kenyérben, az én atyám házában nagyon jó, és én viszont itt éhen halok meg. Aztán, ha még azt gondolnánk, hogy ez talán még mindig önérdek, hogy arra gondol, hogy hát éhen halok, és hát ez a magába szállásnak az őszintesébe kételkednénk, akkor a következő részlet már nagyon meggyőz bennünket, amikor azt mondta, fölkelek, elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom néki, vétkeztem az ég ellen is te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Ugye ez már egy nagyon komoly pont. Itt már nem arról van szó, hogy jó lenne jól lakni, és amikor már moslékból se adnak, akkor visszamegyek az apámhoz, mert akkor vágyakozom az ottani kenyérre, hanem itt többről van szó, hogy itt igazi megalázkodásról, és a valódi bűnbánatnak az érlelődéséről, mert ezt mondja, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. És végül azt is kimondja, hogy felkelvén elmegyek az én atyámhoz. Ez pedig a döntés, a fordulat, a hátraarc. Tehát itt láthatjuk, hogy mi az ember része. Ugye? De előbb szeretném megkérdezni, hogy mit gondolunk, ez az egész folyamat, ami a fiúban végbe ment, ez teljesen magától történt? Ez független volt az Isten keresésétől? Nagyon jól érzékelteti a példázat, hogy sehol nem látszik, hogy valamit az atya tett, vagy hogy az atya valahol valamit tett érte. Ugyanilyen láthatatlanok és megfoghatatlanok az Isten befolyásai, de a későbbiekből még inkább kiderül, hogy valójában az Isten szeretete vonzotta őt, és az Isten kezdte az ő vakságát oldani, és rávezetni őt az igazi belátásra, hogy atyám, ennek ezt kell mondanom, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. De minden esetre ez az ember része, hogy kész megalázkodni, kész elismerni, és végül meghozza a döntést, hogy hátra az. Felkelvén elmegyek az én atyámhoz. És nézzük meg, hogyan folytatódik a példázat. Olvassuk a 15. fejezetben, most a 20. verstől a 24-ig. Így olvasom. Ez a példázatnak a legmegindítóbb része. Így vázolta Jézus. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. És mondta néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Hát itt vagyunk a csodálatos kifejezésnél. Meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Mi a különösebben a leírásban? Azt olvastuk itt, ugye, hogy mikor még távol volt, meglátta őt az ő atya. És azonnal elé futott, és mielőtt a fiú megszólalt volna, pusztán arra a tényre, hogy hazafelé jön. A nyakába borult, megölelte, megcsókolta. Mire utal ez, hogy mikor még távol volt, meglátta őt, és elé futott? Meglepetésként érte az atyát a megérkezése? Vagy eddig ő réges-régen elfelejtette, és már eszébe se jutott hosszú idő óta a fia? Ki az, aki abban a pillanatban így tud reagálni, hogy elé futott? Hogy megölelte, megcsókolta? Az, aki folyton várta vissza. Ugye ez teljesen logikus dolog. És aki minden pillanatban már földolgozta magában azt, ami történt, és érzelmileg minden pillanatban kész volt erre a fogadásra. Aki erre a pillanatra várt. Ugye itt láthatjuk, hogy tulajdonképpen a folyamat, ami a fiúkban végbe ment, az a távolból az atya szeretetének a vonzása volt. Ami ugye egy szó szerinti példatörténetben nem létezik, de az Isten vonatkozásában létezik, hogy igazából az Isten vonja emberi kötelékekkel, a szeretet kötelékeivel az embert, és oldja a vakságát. És figyeljük meg, hogy a fiú a már elgondolt és magában kialakított bűnvallomást elkezdi mondani. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. És be tudta fejezni? Mi hiányzott még? Mit akart még mondani? Azt, hogy tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Ezt gondolt el. Tehát noha derengeni kezdett benne, hogy azért az atya egész más, mint aminek ő először vagy eredetileg látta, azért föl tudta fogni, hogy milyen az apja. Nagyon korlátolt nézetei voltak róla, mert még erre is szorongva gondolt, hogy ha oda megy és előáll, akkor és ilyen állapotban oda megy, hogy ment el és hogy jön vissza, akkor az apja egyáltalán a béresek közé befogadja. De az apja ezt az utolsó mondatot már nem is hagyja elmondani, hanem azt mondja neki, hogy azért a szolgáknak mondja, hogy hozzátok elő a legszebb ruhát, gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, és vágjátok le a hízott tulkot, és vigadjunk, és örüljünk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Megkérdezem, hogy más Isten képez, mint ami az emberekben általában él. Tudta a kereszténység valaha igazán, következetesen, hűen ezt az Isten képet visszaadni? Milyen szomorú, hogy a legtöbb emberben a különböző egyházi tanítások révén is a büntető Istennek a képe maradt. A kárhoztató Istennek, a haragvó Istennek a képe. Ugye mondtuk azt, hogy Jézus egyik legfőbb feladatának, a földi missziója egyik legfontosabb részének tartotta, hogy helyreállítani az Isten képmását. Elosztatni azt a sötét árnyat, ami azokat az előítéleteket és ellenérzéseket, amik az emberekben vannak az Istenről. Mert mikor az ember a bűnben elvakul, még úgy is próbálja magát igazolni, hogy az Istenre vetít minden rosszat, és minden gyanakvást, és minden ellenérzést. És Jézus így mutatta be, hogy az Isten mennyire más, amikor az elveszett megfordul, akkor az Isten hogyan fogadja? Egy hang, szemrehányás, emlékeztetés, semmi nem hangzik el. Mindent elnyom az öröm, és azonnal, minden feltétel nélkül ezt a titulust kapja meg a fiú, ez az én fiam. Csak úgy érdekességként jegyzem meg, hogy ha szó szerint vennénk a történetet, mondjuk egy szó szerinti keleti atyáról és annak a történetéről, akkor felteszem azt a kérdést, hogy mit gondolunk, hogy ha a szomszédok meghallják ezt a történetet, hogy kommentálták volna, hibáztatták volna az apát. Azt mondták volna, mondta volna azt annak a haszontalannak, annak a gyalázatos fiúnak, aki ezt cselekedte, hogy na jó, hát legfeljebb a béresek között kapsz egy kis vackót, aztán majd meglátjuk, hogy viselkedsz. De ebben a történetben teljesen másról van szó. Azonnal, feltétel nélkül, abban a pillanatban azt mondja, hogy ez az én fiam. Tehát itt van arról szó, itt, hogy tulajdonképpen mi az a bizonyos hitáltali megigazulás. Ez a bizonyos hitáltali megigazulás, ami a Bibliának, az evangéliumnak a központi üzenete, az arról szól, hogy amikor az emberben az újjászületés fordulata megtörténik, az Isten nem vár semmire, nem vár arra, hogy az ember a cselekedeteiben bizonyítson, nem vár arra, hogy a cselekedeteiben is realizálja, hanem pusztán azt, hogy a gondolkozásmódja, a lelkülete megváltozott. Azt mondja, megtette ebbe a pillanatba azt, amire legtöbbre az ember képes. Az önmagával való szembefordulás, a hátra arc, az új életirány. És akkor az Isten azt mondja, hogy magamhoz fogadom, így, ahogy van, ahogy egy helyen mondja, mint egy tűzből kikapott üszköd. Mert az Isten tudja, hogy az ember abból a romos állapotból, a maga az önerejéből nem tudna meggyógyulni, és nem tudna cselekedetekre váltani azt, ami belül megszületett és kialakult. Ha megint a szó szerinti történetre gondolunk vissza, ha ennek a fiúnak az apa azt mondta volna, jó, ott a véresek között egy kis vacok, most aztán bizonyíts. Ekkor a rossz múlt után, ennyi berögzött, rossz szokás, megkötözött, bűnös szenvedély után tudott volna megállni a lábán? De milyen ez, amikor azonnal ő a szeretett fiú, amikor élvezheti az atya közösségét, amikor minden lelki támaszt és minden segítséget megkap? Ugye ez egy nagy különbség. Tehát ugye mi emberi logikánk azt mondja, hogy embert akkor nyilvánítsunk igaznak, ha igazzá lett. Az Isten meg azt mondja, nem. Ő akkor nyilvánít azonnal igaznak egy embert, és akkor fogad magához rögtön egy embert, amikor a hátra az benne megtörtént. És nem várja azt, hogy a cselekedeteiben is igazzá legyen, mert tudja, hogy nem tud magától. Nem tud. Ahhoz az Istennek minden nap mellette kell állni, és a szeretetével segíteni és támogatni, hogy le tudja győzni az öröklött, a szerzett rosszad, és helyre álljon a régi, az eredeti embersége, és teljesen meggyógyuljon. És itt láthatjuk nagyon világosan és nagyon egyszerűen, hogy tulajdonképpen mi az az újjászületés. Tehát azt mondhatjuk, hogy az újjászületés a vakságnak a feloldódása, amikor az ember látja, hogy az önzés rossz, az önzés elveszettségbe, pusztulásba, halálba sodorja, és amikor látja, hogy az atyai háznak a törvénye, a szeretet törvénye az igaz, amikor az ember pont megfordul, az egész világképe, az egész erkölcsi gondolkozása 180 fokba megfordul, ez az egyik vonatkozása. A másik csodálatos vonatkozása, hogy az ember magába száll, elítéli saját magát. Azt kell mondanom, hogy lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy megtért, újonnan született, de ha az ember az életében nem jutott el egyszer igazán mélységesen erre a pontra, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, akkor az még nem a hiteles, és nem az a valódi megtérés vagy újjászületés. Nagyon sokat hallunk ma, hogy nagyon divatos megtérés és hamis megtérés elméletek léteznek, hogy a megtérés az egy ilyen újongó, diadalmas bevonulás. Van egy keserű pirula az igazi megtérésben, amikor az ember szembesül magával, és amikor magát elítéli. De azt látjuk, hogy ettől nem kell félni, mert mi a következő pillanat? Egy csodálatos föloldódás, mert amikor az ember ide eljut, az Isten elé fut, és megöleli, és megcsókolja. Ugye a példázat képjesen így mondja, és nincs szemrehányás, hanem azonnali magához fogadás, és ez az én fiam. Tehát, hogy így mondjam, ez azonnal föloldódik, de nem hiteles a megtérés, ha hiányzik belőle ez az önmagunk igazi elítélése, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. És egy harmadik nagyon fontos vonása, hogy a döntés, hogy elmegyek az én atyámhoz, és elmondom ezeket néki. Tehát ne felejtsük el, hogy a puszta mea culpa, az önmarcangolás, a puszta vezeklés, hogy rossz voltam, gonosz voltam, ez nem az igazi bűnbánat. Az igazi bűnbánat az, amikor annyira bánom, hogy meg akarok békélni, és a szemébe akarok nézni annak, aki ellen vétkeztem is, és jóvá akarom tönni a múltat, és segítséget akarok kérni, hogy én azt helyre is hozzam. Nem ez az igazi bűnbánat? Ez az igazi. És ez a harmadik mozdulat, hogy ő fölkelt és elment az ő atyához. Tehát megváltozik az ember Istenhez való viszonya. Tehát az újjászületésben melyek a döntő mozdulatok? Hogy az embernek a vaksága feloldódik, az erkölcsi ítélete teljesen más lesz. Egyszerűen az önzésnek meghal, az önzés látja, hogy rossz, és csak az isteni szeretet törvény az igazság. Kettő, hogy önmagát elítélés, a maga méltatlanságát teljes súlyában látja. És a harmadik dolog pedig, hogy megbékél az Istennel, és helyreállítja az Istennel való kapcsolatát. Tényleg megfordul. Tehát ha csak úgy az ember az Isten háta mögött akarja bánni a bűneit, de nem megy el hozzá, hogy a szemébe nézzen és az ő bocsánatát személyesen elnyerje, akkor szintén nem teljes és valóságos ez a bizonyos újjászületés. Megkérdezem, elég világos ez a kép? Elég egyszerűen lehet látni, hogy mire utalt Jézus, mikor azt mondta, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ennél kevesebb, nem elégséges ahhoz, hogy az a nagyon megromlott természet, nagyon beteg, nagyon elveszett ember alkalmassá legyen az örök életre, alkalmas legyen újra az Istennel való közvetlen közösségre. Tehát ez a Jézusnak a hatalmas tanítása, és ezt semmi nem gyengítheti, vagy homályba nem takarhatja. Szükség néktek újonnan születtetek, mert aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. És elég világosan kimondta Jézus, hogy ebben a fiúban az újjászületés csodája ment végbe. Azt mondta, ez az én fiam, meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És látjuk, itt két hasonlat van. A régi életnek meghalt az ember, a régi gondolkodásnak, módnak meghalt. Elég radikális kifejezés ez, ha valaki meghal, az elszakítja mindentől, ami addig körülvette. A Biblia ezt a kifejezést használja. Amikor valaki újonnan születik, akkor ott megszakad a közösség a régi dolgokkal. Egyszerűen nem tud és nem akar soha többet úgy gondolkozni, vagy úgy élni, mint azelőtt. Meghalt a régi életnek, a régi gondolkozásnak, a régi önmagának. Viszont azonnal föltámadt egy új életre, egy új gondolkozásmódra, egy új viselkedésre, egy más Istennel való viszonyra. És így folytatta Jézus, elveszett és megtaláltatott. És nincs egy szó se az atya fáradtságáról. Ugye, amit mondtam, hogy Jézus abban a másik példázatban így érzékeltette, hogy a pásztor keresi a juhát, míg nem megtalálja. Minden embernél más ez a folyamat. És sok-sok embernél nagyon hosszú és fáradtságos az Isten küzdelme. De mindegy, hogy meddig tart. Mindegy, hogy az Istennek mennyi figyelmébe és fáradozásába kerül. Amikor megtaláltatik, akkor mindent elnyom az öröm, az újongás. Ez az én fiam, meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Azt hiszem, hogy most már még jobban értjük, hogy Jézus mit mondott Hogy amikor megkérdezték, hogy Uram, hát kicsoda üdvözülhet, kicsoda alkalmas az örök életre, kicsoda juthat az Isten országába, ki menekül meg, ki az, aki teljesen meggyógyul az Isten kegyelme által. És Jézus azt mondta, embereknél ez lehetetlen, de az Istennél, vagy az Istennel együtt minden lehetséges. Ugye képzeljük el ennek a fiúnak a lelkét, magától soha nem tudott volna. El tudjuk képzelni, hogy ha ott marad azon a vidéken, magába száll, de nem teszi meg ezt a döntő lépést, hogy felkelvén elmegyek az én atyámhoz. Önerejéből a megrögzött régi szokásokat, a genetikai örökséget, ezeket mind le tudta volna győzni, ezer kísértéssel, ezer visszahúzó erővel együtt, soha. Embereknél ez lehetetlen, de mivel ő megtette a döntő lépést, hogy felkelvén elmegyek az atyámhoz is, elmondom néki, Istennel együtt minden lehetséges. És mit gondolunk, hogy amikor visszatért az apjához, és kezdi mondani, ami benne beérett, és az apja elé fut, és megöleli, és megcsókolja, és nem is hagyja végig mondani, akkor mit gondoljuk, hogy már milyen lélekkel mondta a megölelés után, az eléfutás után, milyen lélekkel mondta azt, hogy vétkeztem az ég ellen, te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak kivatassam, még sokkal mélyebb átéléssel, mint ahogy otthon ez benne kialakult. Úgy tudom elképzelni, hogy szinte zokogott belülről, mikor ezt mondta, mert hát ilyen apával szemben mit csináltam én, ugye? Tehát amikor ilyen fogadtatásban részesült, és amikor őt azonnal fiúvá fogadják vissza, ez egy olyan esély, ez egy olyan lehetőség, hogy valóban visszanyerhette a régi emberségét. Tehát így juttatta Jézus kifejezésre, hogy embereknél ez lehetetlen, de az Istennél, az Istennel együtt minden lehetséges. És azt hiszem, hogy most mi mindnyájan elgondolkozhatunk egy pillanatra, hogy mi az a csodálatos fordulat, és az milyen felszabadulás, és milyen kiváltságokat biztosít az embernek, amiről Jézus beszélt. És szeretném befejezni azzal, hogy szeretnék néhány sort olvasni Pascaltól, a Gondolatok című művéből. Többet is olvashatnék, mert ez a csodálatos mű tele van ilyen és ehhez hasonló kijelentésekkel. Pascal volt a világ elismert nagy gondolkodói és tudósai közül az, aki a leginkább, a legmélyebben megértette Jézus evangéliumát és a Bibliát. A Gondolatok című könyv egy igazi dokumentuma ennek. Ezt írja. Aki nem gyűlöli meg magában önszeretetét és azt az ösztönét, amelyik arra biztatja, hogy magát tekintse Istennek, nagyon elvakult ember. Ugye nem mindenkinél jön ki ilyen durván, hogy magát tekintse Istennek, de hogy az emberben ott van a felülkerekedési vágy, ezt ezerféle módon felfedezheti az ember magában. Így folytatja. Ki nem veszi észre, hogy semmi sem ellenkezik ennyire az igazságossággal és az igazsággal? Mert nem igaz, hogy rászolgálunk. Igazságtalan és egyben lehetetlenség is, hiszen mindenki ugyanezt kívánja a maga számára. Tehát az önszeretet velünk született nyilvánvalóan jogtalan kívánság, amelytől nem tudunk, de amelytől mégis szabadulnunk kell. És most jön a döntő. Ám egyetlen más vallás sem figyelmeztetett rá, hogy ez az önszeretet bűn. Sem arra, hogy ebben születtünk, hogy kötelesek vagyunk ellene szegülni, és egyiknek sem volt rá gondja, hogy megadja nekünk a gyógyítás eszközeit. Tömör összefoglalás? Még egyszer olvasom. Egyetlen más vallás sem figyelmeztetett rá, hogy ez az önszeretet bűn. Vagy igen? Tessék gyorsan átgondolni a nagy világvallásokat, iszlám, ami hát egyébként különben egy származékvallás, nem eredeti, aztán a kínai vallásosság, aztán a hinduizmus, a buddhizmus, tessék gondolkozni. Valamelyik mondta ezt, hogy az önszeretet minden bajnak a forrása. Jézuson kívül a Izrael vallásán, a Biblia vallásán kívül mondta valaki? Senki. Ez a kereszténységnek a teljesen egyedülálló üzenet, hogy az önszeretet dönti az embert romlásba. Tovább folytatja. Sem arra, hogy ebben születtünk, ezt is mondta valaki, hogy az ember eleve megromlott az emberi természet, hogy ami a megromlott természettől született, az hozza magával ezt a megkötözöttséget. Ezt sem mondta Jézuson a Biblia üzenetén kívül senki. Egyetlen vallás sem. hogy kötelesek vagyunk ellene szegülni, hogy az embernek is meg kell tenni a maga részét, ugyanaz isteni a kezdeményezés, a vonzás, a keresés, de az ember mikor szembesül ezzel, akkor óriási kérdés, hogy az ember meghajtja a fejét, megalázkodik-e, hajlandó elítélni magát. Ezt sem mondta senki, hogy ez is egy döntőpont. És azt mondja, és egyiknek se volt gondja rá, hogy megadja nekünk a gyógyítás eszközeit. Hogy ebből nem tudunk, de mégis szabadulni kell, és ez a lehetetlen hogyan lehetséges. Ezt sem mondta meg egyetlen más vallás sem. Tehát ez a kereszténységnek az egyedülálló tanulsága. Tele van egyébként, mondom, a Pascal Gondolatok című műve szebbnél szebb, csodálatosabbnál csodálatosabb megfigyelésekkel. Itt van például egy másik, csak hogy még egyet példaként idéznek. Azt írja, a vallásnak tudomásul kell vennie, hogy elménk elhomályosult, és emiatt nem tudjuk őt, mármint Istent megismerni és szeretni. És arra tanítania, hogy mivel kötelességünk Istent szeretni, de gonosz kívánságaink elfordítanak tőle, az ember merő igazságtalanság. Meg kell magyaráznia, miért ellenkezünk Istennel és a saját javunkkal. Megmagyarázza más vallás. Miért ellenkezünk Istennel és a saját javunkkal. Meg kell tanítania bennünket e fogyatkozásaink orvosságaira és az orvosságok megszerzésének a módjára. Ez sem történt meg. Másik helyen megint azt írja, hogy az igazi és egyetlen erény, önmagunk gyűlölete, mert gyűlöletesek vagyunk a gonosz kívánság miatt, tehát az igazi és egyetlen erény önmagunk gyűlölete, mert gyűlöletesek vagyunk a gonosz kívánság miatt, és egy valóban szeretetet érdemlő lény keresése, mert ez nem mi vagyunk, úgy önmagunkban, ahogy vagyunk. Aztán később azt írja Jézusról, hogy Jézus nagyon kemény szóval szólt az emberi természet megromlásáról, de azt írja, előtte a világ hazug békében élt. Azután azt mondja, szentet az emberből csak a kegyelem tud csinálni, és aki ebben kételkedik, az nem tudja, mit jelent szentnek, és nem tudja, mit jelent embernek lenni. De tele van ilyen tömör, fantasztikus, csodálatos mondásokkal. Másik helyen azt mondja, hogy Jézus semmi más nem tanított, mint azt, hogy betegek, bűnösök, elveszettek vagyunk, és ebből az állapotból csak egyedül ő tud minket meggyógyítani. Tele van ilyen tömör mondások. Ő megértette a Biblia üzenetét az emberi természet megromlásáról. De ahogy mondtam, ezt homályosult el a legjobban a keresztény tanításból az évszázadok folyamán. És milyen világos, ha ezt nem értjük, akkor a megváltás is súlytalan. Akkor azt sem értjük, hogy tényleg az embert nem lehet toldani, foldani, javítani, nem lehet az embernek saját erényeket kovácsolni, hanem szükség néktek újonnan születnetek. Ilyen mélységű változásra van az embernek szüksége. Köszönöm szépen a figyelmet, befejeztük a témánkat, és akkor szeretettel várunk mindenkit majd két hét múlva. A következő témánk lesz, Jézus tanításai az erkölcsi törvényről, az ember helytelen és helyes viszonyulása az erkölcsi törvényhez. Hogy kapcsolódik a mostani témánkhoz? Úgy, hogyha az ember vaksága feloldódik az újjászületéskor, akkor kezdi teljesen másképp látni ezt a fogalmat, hogy törvény, erkölcsi törvény, mint addig. És ennélkül az újjászületés fordulata nélkül hiába próbálunk mi erkölcsöt csöpögtetni az emberek fejébe, vagy kalapálni az emberek fejébe társadalmi törvényekkel, meg akármivel felülről. Az ember vakságának kell feloldódni ahhoz, hogy szeresse az erkölcsi törvényt, és egészen másképp viszonyuljon hozzá. Tehát ez lesz a következő témánk, és szeretettel várunk mindenkit. Még megemlítem, mert néhányan valahogy tudomást szereztek róla, és eljöttek, hogy mához egy hétre Zugligetben a Remeteu 16A-ban fogok előadást tartani délután 4 órakor, akkor pedig az lesz a téma, hogy a posztmodern társadalom jellemzése a Biblia történelmi jövendőléseiben, és a remény, mi a kiút ezen a háttéren. Ha valakit érdekel, szeretettel látjuk, lehet érdeklődni ott a könyveknél, hogy hogy lehet oda jutni. Tehát szeretettel látunk mindenkit 2 hét múlva, most egy kis szünetet tartunk, és utána kezdődik a beszélgetés. Még megjegyzem azt is, hogy akinek Bibliára még mindig szüksége lenne, még mindig hoztunk ingyen Bibliát, hogy aki szorgalmasan látogatja ezeket az előadásokat, az megszívlelhesse azt a gyakori tanácsunkat, hogy egyénileg és személyesen folyamatosan olvassa a Bibliát. Köszönjük a figyelmet! Aki egy percig is komolyan veszi azt, ami ott van a Péter levelében, hogy az írásban egy szó sem támad saját magyarázatból, mert Szentlélektől indítatva szóltak Isten szent emberei, akkor a fordítónak az a dolga, hogy a lehető legpontosabban adja vissza azt, ami ott van. Tehát ezért kell az eredeti szöveggel mindig ellenőrizni a fordításokat. Ezért szoktam mondani, hogy a Károlyi fordítás például kiváló fordítás, noha ebben is vannak dolgok, amiket pontosítani kell, de nem azért, mert felületesen fordította, hanem mindössze idős korában 3,5 év alatt is maga írta az előszobában nagy alázattal a Vizsói Biblia előszobában, hogyha bárki talál, és ő ezt örömmel veszi, mert ugye ezt ő buzgóságos szeretettel, de 3,5 év alatt végezte el. Tehát ez lehetséges, de a szemlélete az volt, hogy a lehető legnagyobb hűséges, a lehető legnagyobb pontosággal. Tehát ezek a modern bibliák, tehát valószínűleg az olasz meg francia fordítás is ilyen modern biblia lehetett, ilyen parafrázis jellegű biblia, amely nem csak fordítja a történetet, hanem mindjárt értelmezi is a saját elgondolása szerint, ahogy ő úgy gondolja, hogy a modern embereknek érthető. Mert a modern emberek ma drasztikusan és trágárul beszélnek sokszor, tehát lehet, hogy valaki úgy gondolja, a modern embernek az a jó parafrázisa a Bibliának, ha ezt a stílus beleviszi. De ez a Bibliában ennek nyoma sincs, szóval ennek égvilágon semmi köze az eredeti szöveghez nincs. Aztán a másik dolog, ami szóba jött, ez pedig az, hogy a közösség, ugye, a közösségnek a kérdése. Ja, de még előbb az ökör, ugye, hogy sokat. Na ez is olyan dolog, hogy vitt magával másokat, szóval én szerintem ez ugyanebbe a kategóriába tartozik, hogy a Biblia, azt mondja a Biblia elején végén, hozzá ne tegyetek és el se vegyetek. Ugye ez feltehetően egy tekintélyes atya volt, és ha ott összehívja az egész ház népét, mindenkit, barátait, bőven megehették az ökröt. Ugye keleten szokás volt a nagy, ugye, tehát a példázatban Jézus azt mondta, az előzőkben is egybe hívja barátait, szomszédait, és azt mondja, örüljetek én velem, tehát ez már egy olyan kis fantáziálás, és szerintem illetéktelen és megengedhetetlen hozzátételő tékozó fiú vitt volna magával másokat. Tehát nem szabad eltérni a szövegtől, és ez mindig szerencsésen ahhoz is jár, hogy elterelje a figyelmet a Biblia egyetlen is főmondani valójáról. Tessék, akadt? Igen, ez. Igen, szóval teszik tudni, ez olyan irányzat ma, hogy ilyen szabadon bánni a Bibliával, mert sajnos meggyengült az a hit, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és az, hogy abban egy szó se támad saját magyarázatból, sokan nem kezelik azzal a tisztelettel és komolysággal a Bibliát, ahogyan kellene. Sokan foglalkoznak vele, de abból csak kevesen. És aztán azért születnek meg ilyen feltételezések, magyarázatok, meg ilyenfajta, ilyen típusú parafrázisos fordítások. A harmadik dolog volt ez a közösség kérdése, és örültem, hogy azt mondta ön, hogy valóban úgy megy, szóval hogy egyet tetszett érteni azzal, hogy az egyénnek a jó Istennel való megigazulása vagy megbékélése úgy megy végbe, ahogy itt a példázat nyomán fel is tártuk. Most azt tudom mondani, hogy a Szentírás félreérthetetlenné teszi, hogy a közösség előtt akkor kell csupán megvallanunk a bűneinket, ha a közösség ellen vétkeztünk. És nem egyszerűen csak közösség ellen, előtt kell megvallanunk, sokszor konkrétan az előtt, az egy ember előtt, akivel vétkeztünk, és sokszor az embernek ez a nehéz. De olyan bűnök, amelyek nem tartoznak senkire, amelyek úgynevezett titkos bűnök, vagy amit a bűn az mindig fertőz, az senkit sem épít, hogy a bűn nyilvánvalóra legyen, és a Jóisten sohasem akarja, hogy mi úgy mondjam, megalázkodási, öncélú megalázkodási gyakorlatokat folytassunk. Tehát a Bibliának az a tanítása, hogy Istennek minden bűnt meg kell vallani, mert amivel fele barát ellen, közösség ellen vétettünk, Isten ellen mindennel vétettünk. Ugye nem csak egy XY ellen, hanem az ég ellen is vétettünk minden bűnünkkel. Viszont azt kell megvallani egyes embereknek, konkrétan azoknak, akik ellen vétettünk, közösség ellen azt, hogy közösség ellen vétettünk, akkor helyén való egy közösség előtti bűnvallomás. Sőt, azt mondja a Biblia, hogy ilyen esetben hiába valljuk meg Istennek, ha nem rendezzük azokkal is, akikkel konkrétan tartozik, Isten nem fogja elfogadni a mi bocsánatkérésünket. De egyébként rengeteg olyan titka van egy-egy emberi életnek, amit a Jóisten egyáltalán bát, hogy kiteregessük, mert másokat nem épít, és az embert ő nem megalázni akarja, hanem csak meggyógyítani és építeni. És ez a legnagyobb dolog, hogy a tökéletesen igaz és Isten szín előtt megvallani. Ugye a Jóisten azt mondja, hogy no, gyertek, törvénykezzünk, menjünk hozzá, ha bűneitek skarlátpirosak, a hófehérek lesznek, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Mondja, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. Tehát a Bibliában minden meghívás arra vonatkozik, hogy mi közvetlenül Istenhez menjünk és tegyük le a mi bűnterheinket. És abban az esetben tartozunk másoknak bűnvallomása, ha konkrétan ellenük vétettünk, és rájuk is tartozik az a bűnvallomás. Hát én a Biblia tanításáról csak ezt tudom mondani. A Bibliában csak ez van, nincs más ezen kívül. Tessék, kinek lenne további kérdése vagy hozzászólása? Tessék, kinek volna további kérdése? Tessék.
És nem következőt szeretném, még ehhez talán az ugye tartozik. Biztos, hogy meg kell segítsen nekem, mert egy félig tudok egy ígét, hogy Jézus mondja egy helyen, hogy én pedig azt mondom, hogy aki azt mondja az ajta fiáról, hogy ostoba, az...
Ja, igen, aha, igen.
Ehhez képest
hogy ő ilyet kifejezést használna. Igen, igen, igen. Na, köszönöm szépen. Egy nagyon, nagyon jól kapcsolt a kedves hallgatónk, és nagyon jó gondolat jutott az eszébe, mert azt mondja, hogy tetszik is, mert biztos, hogy a hegyi beszédben azt mondja Jézus, ha valaki azt mondja az ő atyafiának, hogy ráka, ami magyarul körülbelül annyit jelent, hogy ilyen abszolút megvető, hát nem akarom azt a csúnya szót használni, körülbelül annak felnek, hogy bocsánat, hülye. Ugye ezt a lépten nyomor röpköd az embereknek a nyelvén. És a másik pedig, ha pedig azt mondja bolond, ami sokkal többet jelent, mint nem elmebeteget jelent, az eredeti kifejezés az azt jelenti, hogy pártütő, lázadó, szóval gonosz, szóval a legsúlyosabb kifejezés, azt mondta, az méltó, hogy ehem a tüzére. Tehát azt mondta a kedves hozzászólónk, hogy nehezen lenne elképzelhető, hogy az a Jézus, aki azt mondta a hegyi beszédben, hogy aki ilyen kifejezést használ, az erre méltó, akkor most, mikor ő bemutatja a mennyei atyát egy példázatban, akkor a mennyei atyának az ajkára adna ilyen kifejezéseket. Mondom, valószínűleg olyan típusú, ilyen parafrázisos lehetett ez olasz vagy spanyol, amelyik hát a modern emberhez így akar közel férkőzni, hogy a modern embernek ezt az elszabadult stílusát próbálja belevinni a Bibliába. De ez nem helyén való, mert mindig azzal a szemlélettel találkozunk a Bibliában, hogy nem a Jóistennek kell leszállni a mi színvonalunkra. A Jóisten nem úgy akar minket megmenteni, hogy ő lejön a mi színvonalunkra, hanem úgy, hogy minket fölemel az övére. Tehát... sokan úgy képzelik, hogy az az ember közeli Isten, akit lehozunk a mi színvonalunkra, a mi nyelvünkön beszél, de nem, nem, a Jóisten azt mondja, hogy magasságban és szentségben lakozom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, az igazi bűnbánóval is. De nem, egyébként a bűneinkhez, meg az emberi szinthez az Isten nem száll alá. Szóval nem hasonul hozzánk azért, hogy megközelíthessen. Úgy hasonul csak hozzánk, hogy emberi élet, meg hogy az emberi kötelékekkel von minket magához, de nem fertőződik meg a mi bűneinkkel, vagy a mi stílusunkkal, miközben minket keres. Tehát köszönjük szépen, nagyon helyes megvilágítása volt a dolognak. Tessék, kinek van még kérdése? Tessék.
Számok olyan csodálatos ez a rész abban a szempontból, hogy Isten lénye maga a szeretet és a bűnbocsánat. És a megtérő bűnös magához fogadja, nem emlegetik a bűnöket, mint az előadásban is hallottuk, hogy ilyen voltál, vagy ilyen mélyre süllyedtél, hanem körülbelül is kegyelmessel visszafogadja. Elképzelhetetlen, hogy valakinek a szemére vetni, hogy onnan jöttél vissza, és hogy kerültél ide. Az ő szeretete és kegyelme sokkal több annál, mint amit mi emberek el tudunk képzelni. Mi arra vagyunk képesek, ugye, hogy a megbocsátás szintjén azért üdén valami feltételt szabunk az illetőnek, hogyha ilyen lennél, vagy ilyen volnál, akkor visszafogadnál, vagy szeretnél-e, Istenében nincs. Ő az megalázott embert, az alázatos embert fogadni, aki önmert megalázva, és úgy megfőzzá, azt ő teljes szinten és szeretettel visszafogadja. Ő nem alázva senki.
De szép volt ez a megfogalmazás. Nem a vége, hogy ő nem aláz meg semmit, senkit, hanem nekünk kell megalázni magunkat. Köszönjük szépen. Tényleg nagyon szép és lényeget kiemelő hozzászólás volt. Tessék.
Igazából nem tudom rendesen megfogalmazni, de megpróbálom körülírni. Az alázat, meg a megaláztatás között fordulnak.
Nagyon jó. Nagyon köszönöm. Az ember már azért nehezen mondja ki ezt a szót, hogy alázat, mert az ember tele van ellenszemmel, ugye? Mert az emberek annyit gyakorolták ezt, hogy megalázni a másikat, meg sokszor van ilyen nem őszinte alázatoskodás, ugye? És ezek mind az embernek eszébe jutnak. Szóval az a borzasztó, hogy már alig van olyan szó, vagy olyan kifejezés, amögött tiszta tartalmak vannak, már mindennel vannak előítéletek, mert ellenérzések, mert annyi az emberi torzítás. Tehát, hogy a kettő között hol van a különbség, tehát az alázat és hogy hangzott, hogy az alázat? Na most bocsánat, a maga a megalázkodás, azt nem tartanám rossznak önmagában, annak lehet pozitív értelme is, az alázatoskodásnak már nem. Hogy egy valakit kívülről mások megaláznak, vagy alázatoskodás, az nagyon rossz. De persze a megalázkodásnak is lehet meghunyászkodás értelme, ugye? Tehát ennek a szónak is lehet olyan értelme, hogy na most megalázkodik, mert bajba van, és most egy gyáván viselkedik. Igen, jobban meg fogjuk érteni, hogyha halljuk.
Hogy a megalázkodás az lehet pozitív értelme is.
Igen.
Nekem csak negatív értelem van eddig bennem.
Igen, igen.
Az, hogy megalázkodás, az bennem egy negatív szó.
Igen.
Van ennek pozitív
oldal? Van. Igen, és azt akarom pont elmondani, hogy mi a kettő között. Tehát azt érteném a negatív megalázkodáson, mikor valaki mindig mondjuk nagy szája van, vagy magas lovon van, vagy mindig önmagát igazolja, de amikor egy szorult helyzetbe jut, akkor gyáván megalázkodik egy pillanatra, de nincs a szívében semmi gyökere, és utána ugyanott folytatja.
Mi az, hogy megalázkodik akkor? Mi az, hogy gyáván megalázkodik?
Na, azt értettem a negatívon. Ezt mondtam negatívnak. Tehát ön nem tudom, mire gondolt, mikor azt mondta, hogy bennem negatív értelme van a megalázkodásnak.
Azt, hogy minden felad, elfeledni feladja az
igen. Igen. Nagyon, igen, ez is lehet. Ez is lehet. Tehát mondtam, hogy lehet ez is, hogy valaki, tehát ilyen, látjuk, milyen sokféle értelme lehet egy szónak, hogy például valakiről azt mondja, hogy bezzeg most megalázkodik, mert különben mindig nagy a szája, meg nagyon büszke, meg mindig magaslóról beszél, és akkor mikor aztán megijed, akkor gyáván, akkor most akkor megalázkodik. De lehet olyan értelme is, ugye azért mondtam, hogy a meghunyászkodik értelme ez tulajdonképpen, de lehet olyan értelme is, hogy akár önérdekből, akár kicsinyhitűségből, vagy félelemből mindig igazat ad annak, vagy mindig megalázkodik akármilyen kívánalom előtt az elveitől, vagy a meggyőződésétől függetlenül. Ez nagyon negatív, ez nagyon helytelen. Én azt értettem, mondtam azért, hogy pozitív értelme is lehet, mert hivatkoznék Jézusnak az egyik kifejezésére, amikor azt mondta, hogy mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és mindenki, aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Itt abban a pozitív értelemben szereplő, hogy az ember tudatosan megalázza magát, amikor rádöbben arra, hogy van bennem egy igazságtalanul feltörekvő becsvágyó én, és akkor, hogy így mondjam, az ember magát szállítja le a magaslóról, és például megalázza magát az igazsággal szembesülve, megalázza magát valakivel szemben, aki őt megfeddi, és igazságosan megfeddi, és akkor noha addig ő ezt nem látta, most meghajtja a fejét, és azt mondja, igaz. Ez olyan, mint mikor például Dávidot megfedte Nátán, a próféta, és jó szembesítette vele, hogy Isten szemében milyen utálatos, amit ő művelt a házasság törésével és egyébben, és Dávid király volt, és mások király börtönbe küldték a prófétát, ha olyat mondott, ami nekik nem tetszett. Dávid viszont pozitív értelemben megalázta magát, ugye, és azt mondta, hogy vétkeztem az Úr ellen, és meghajtotta a fejét. Vagy amikor ugyancsak Dávid, amikor Abigél, ugye, egy asszony megállította őt, amikor hirtelen hevületében bosszút akart valakin állni, akkor megint csak megalázkodott, és azt mondta, áldjon meg, áldott vagy a tanácsodért is, és hálát adok az Istennek, hogy megállított engem az úton. Tehát azt kell mondanom, hogy ha valaki megy egy úton magabiztosan, és úgy gondolja, hogy neki igaza van, és valaki szembesíti hogy nincs igaza, és hogy megfeddi őt jó akarattal, vagy ha nem is jó akarattal, de igaz, amit mond, akkor, és akkor az ember ezzel szemben megalázza magát, és nem a maga méltóságát akarja tartani, hanem egy pillanat alatt elismeri, hogy helytelen volt, és igazságtalan voltam, és igazad van, akkor ez például egy pozitív megalázkodás. Tehát... Igen. De azért mondta Jézus helyesen, hogy aki magát megalázza, mert sokszor éppen ezzel a bizonyos önigazoló ösztönnel szemben, meg hogy mindig nekem van igazam, azzal szemben kell az embernek magát megalázni. Kicsit közelebb hozzám, elmondok egy kicsit mosolyogni való történetet. Az édesanyámtól hallottam, hogy az apám családjában volt egy ilyen nehéz, híres, nehéz természetű valaki volt, és akkor hát a rettentő makacs volt, és volt egy nagynénye, aki sokat fáradozott vele, és akkor néha, amikor már végül megalázkodott, akkor mondta neki, tudtam, Rézi, hogy igazad van, csak nehéz engedni. Ugye ez úgy megmaradt ez a mondás, tudtam, hogy igazad van, csak nehéz engedni. Tehát ezért mondtam azt, hogy mikor az ember magát megalázza, és ugye meg néha én is szoktam mondani, így beszélgetek valakivel, aki ilyen nagyon makacs természet, és nagyon nehezen ismeri el. Néha, hogy szeretettel mondtam neki, te mondom, látszik az orrodon, látszik a szemeden, hogy már érted belülről, akkor miért erősíted még mindig magad a rosszba? Hát, vagy gyakorold magad abba, hogy ahogy neked belül megvilágosodik, hogy tévedtél, vagy helytelenítetted, azonnal mondd ki, attól nem kisebb leszel, hanem nagyobb, hogy bocsánat, tévedtem, vagy neked volt igazad, ne haragudj. Ez az emberi nagyságot növeli. Na, ezt értem pozitív, hogy magát meg. A negatív pedig az, amikor elvtelenül csak meghunyászkodik, vagy érdekért, vagy félelemből, vagy azért, mert csak pillanatnyilag gyávaságból. Ez megvetendő, ez joggal telt ellenérzéseket. De az embernek bizony ahhoz, hogy elismeri az igazságot, sokszor magát meg kell alázni, sokszor saját magát belül helyre kell tenni, ez viszont nemes cselekedet. Tehát amikor, így mondhatnám, meg tudjuk mondani a különbséget, amikor nem külső nyomásra alázza meg magát az ember, hanem a saját önmaga feletti erkölcsi ítélet miatt. Ugye megvan akkor a definíció. Tehát az a
beismerés.
Lehet azt a szót használni, de szabad ezt is. Szóval lehet pozitív értelemben is használni a szót. Tehát nem lehet csak egyre lefoglalni. Tehát akkor, de azt hiszem akkor a határ világos, amikor külső nyomásra alázkodik meg az ember belső meggyőződés nélkül, az negatív, az akkor megtörik az erkölcsi hátgerince, vagy csak gyáva, vagy... De amikor a saját, önmagával szembeni erkölcsi ítélet miatt alázza meg magát, az meg nemes és felemelő is, tiszteletre méltó. Tessék!
Két gondolat felé ugrottak be gondolataim. Az egyik ezzel az alázattal és a szónak esetleg a túlzott mellé és fölértékelése, tűnik egy bizonyos emberi kapcsolatban mind a kettő előfordulhat. Tehát az, hogy magamban egy tisztességes, szép alázattal közelítek meg, a másik pedig egy olyan emberrel például beszélgetek és vitatkozom. És nem jó érdei vannak, és úgy ki is alakul, hogy egy sokkal kevésbé felkészült ember, és megjelenik bennem akkor a fölé.
Igen.
Akkor azt az egónak a túlzott fölényét, az pejoratíve is meg lehet alázni.
Igen.
De magam pedig alázattal tudomásul veszem, hogy most ennek az embernek másképp kellene magyarázni.
Igen.
És hozzáállok olyan témával, és nem a fölé, nem egy ilyen narcisztikus, ha én nem, hanem tehát tulajdonképpen a megalázkodás is, a kettőség megvan. És ebből ment a további gondolatom, amit szó volt erről a nyilvánosság előtti megbánásra. Teljesen attól értek egyet, mert ezt sokan mondják, hogy az az igazi, hogy megalázod magadot, mondják meg.
Igen.
Nem, hanem az úgy igaz, hogy ha ez több rétű, ez a hiba, bűn, és annak egy része, egy közösséget érint, itt valami olyat, hogy meg akkor azt a részét, a többit nem. Már igen. Csak ezért sem, mert ha egy közösség előtt kezd el beszélni, akkor már a szavak formálása könnyen csúszik a nem egész őszinteségbe, ha pedig kettesbe, az Atyával vagy Jézussal beszél, akkor amiről mondta, hogy akkor odafele emelkedik, és még ha magában nem is egész jól fogalmaz, de azt az Atya Istenében pontosan jól érti. Tehát nincs ilyen példás. Ami viszont egy nagy csoport előtt a mondatok fogalmazása, készsége sokkal nagyobb kárt csinál, mint amennyire előnyös és hasznos.
Igen. Nagyon köszönöm. És ebben volt még egy nagyon szép gondolat még, amit most hallottunk, hogy a megalázkodásnak van egy olyan pozitív formája is, mikor lehet, hogy valakinek fölényesen igaza van a másikkal szemben, ugye? De mégis nem odavágja neki, nem megalázza, hanem türelmesen és szeretettel próbálja, anélkül, hogy megalázná a másikat. Tehát nagyon sok árnyalata van ennek, alázat. De tehát minden esetre, ha Krisztustól tanulunk, akkor soha nem alázzuk meg senkit, és sohasem próbálunk presszióval megalázkodásra késztetni. Mert csak az az egyedül hiteles megalázkodás, amely belülről jön, amely a saját önmagunk feletti erkölcsi ítéletből származik, és színtiszta, őszinte, és nem külső kényszerre, vagy nem külső nyomásra történt. Tessék?
A felemelkedéshez, Isten felemeléséhez kapcsolatban szeretnék hozzáfűzni. János Evangélium a 3, a Nikodémussal való beszélgetés során. Van egy csodálatosan szép kifejezése Jézusnak, hogy és miképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetni.
Igen.
Tehát aképpen kell az embernek felemelkednie Istenhez.
Igen. Igen, itt a hasonlatban még ennél több is van, de az mindenképpen bennem, hogy mindig az embernek kell felemelkedni Istennek. Például nagyon szépen így mondja egyik Zsoltár igében, hogy Uram, hozzád emelem lelkemet. Tehát nem téged rángatlak le arra a színvonalra, ahol én vagyok, hanem hozzád emelem lelkemet. Ezért tudjuk, hogy ezért tiltotta a Jóisten annyira a bálványimádást, mert senki sem emelkedhet magasabbra, mint az Isten képe. És ezért nagyon fontos, hogy milyen az Isten képünk, mert ha az Isten képünk egy csodálatos, tiszta, erkölcsi lény, vagy ilyen, ahogyan itt is láttuk ebben a példázatban, akkor felemel minket az Istentől való kapcsolat. Mi is növekszünk föl hozzá. Ha pedig az embernek olyan alacsony rendű Isten képei vannak, akkor ez az embert lehúzza. Tessék, kinek lenne még további kérdése? Igen?
Igen? Megint csak kérdés, mert tudnék egy bibliai üzenetet, talán kapcsolódik Pál apostol írja valamelyik levélben, nem tudom, pontos, de szerintem tetszettünk segíteni, hogy Jézus is megalázta magát, és engedelmes volt.
Igen, a Filippi levélben, Filippi levél második fejezetében, igen. Igen, ahol azt mondja Jézusról, hogy aki mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, akkor előbb azt mondja, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, mint Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett föl, és akkor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Tehát valóban itt is pozitív értelemben használja, megalázta magát, azt akarja mondani, hogy menny fensége volt, de nem nyilvánította ki, hogy ő kicsoda, és nem ütött vissza az ő ellenségeinek a maga isteni hatalmával, hanem engedelmes volt a megváltási terv iránt, és megalázta magát, és az ember megváltása érdekében kiszolgáltatta magát ellenségeinek. Bocsánat, mindjárt a többi kérdező is, tessék.
Csak azt szeretném itt a kérdezőnek, hogy én valahogy úgy látom, hogy az megalázás, az abban is lehetne mondjuk megmagyarázni, hogy az igazsággal szembeni viszonyban, hogyha bennem az igazsággal szembenézek, akkor merjem elismerni, hogy alázom meg magam, ha nincs igaz. Az emberek olyan nehezen tudják elismerni azt, hogy tévedtek. Annyira valamit kivontak, hogy azt visszavonják. Tehát ahhoz kell alázat, hogy tudjam és bírjam elismerni az igazságot. És úgy viszonyuljak hozzám, hogy ha most nekem nincs igazam, akkor most én látom be, ha kívánok, ha a másiknak elvárok, az is lássuk be. Tehát egy bizonyos viszonyulás az igazsághoz. Ahhoz, hogy elismerjem, hiszen a mi megrongott természetünkben alázatlan van szükség. Mert nincs bennünket, hogy én beismerjem, hogy tévedtem, vagy rosszul gondoltam.
Tehát ez lehet a pozitív értelme, de az ugyanaz. Igen, mondjuk van egy hangulata. Igen, tehát De csak azért mondtam, hogy azért ne értsük félre, amikor a Biblia viszont használja a megalázkodásnak, hogy megalázta magát, meg aki magát megalázza, itt pozitív értelemben szerepel. És ez is szép volt ez a definíció, hogy az igazsággal és Istennel szemben alázzuk meg magunkat, illetve emberrel szemben akkor, ha az igazságot képviseli. Egyébként nem emberek előtt kell hajlognunk, hanem ugye, de csak még talán azt tenném hozzá, ami egyébként nagyon szépen és helyesen elhangzott, hogy és azt mondjuk, hogy úgy várjuk el másoktól is, én meg mindig azt szoktam mondani, hogy csak magunkkal rendelkezünk, másokkal nem. Tehát én hajoljak meg az igazságok előtt, és ha másik még büszke és makacs, akkor is legyek hozzá türelmes, mert magunkkal rendelkezünk, másokkal nem. Tessék. Jaj, bocsánat, itt véletlenül kifelejtettem, majd mindjárt. Igen, tessék, nem baj, már mindegy a sorrend. Hát igen. Teljesen, és igen, örülök is, mert még mélyebben fogjuk megérteni az újjászületés jelentőségét ennek kapcsán. Tehát ugye azt mondta a kedves kérdezőnk, hogy őt az is érdekli, hogy mi van az újjászületés után. Ugye a tékozló fiú példázata nem folytatódik tovább, de mi van, és hogy nem arról van szó, hogy az újjászületéssel is vissza tud élni az ember, mert az ember ugye olyan természetű, hogy pillanatilag ilyen mélyen... Igen, azért idéztük, mert ugye maga Jézus mondta, ugye így mondja a példázatban az Atya, hogy ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És ugye soroltam, hogy miért volt ez igazi újjászületés, ami a tékozó fiúban végben, mert nem egyszerűen csak egy kis szánom bánom és bűnbocsánat elnyerése, hanem az, hogy teljesen a vaksága feloldódott, teljesen átértékelődött benne a múlt, azt mondta, hogy az atyámnak házában jó, és itt halok meg éhen. Tehát pontosan megfordult a látása, a másik az, hogy elismert, hogy vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok, hogy a fiadnak hivatassam. Tehát ez egy igazi, mély önmaga elítélése volt. És a harmadik, hogy megfordult az úton, azt mondta, felkelvén visszatérek az én atyámhoz. Tehát ez minden tekintetben egy gyökeres, teljes megfordulás volt, és Jézus minősítette, hogy valóban erről van szó. Ugye ezért mondhatjuk, hogy az újjászületés ábrázolása ez a példázat, szóval nem mi emberek magyarázzuk bele, mert így mondta Jézus, hogy ez az atya így szólaltatja meg, ugye az atya így minősíti azt, ami a fiúban végbe ment, hogy meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És ugye a Bibliában ezek a szakkifejezések az újjászületésre, hogy az újjászületés meghalás és feltámadás. Ugye múltkor beszéltünk a keresztségről, az újjászületés megpecsételése, ott is meghalás és feltámadás. És az elveszésből a megtaláltatás. És akkor visszatérve a kedves kérdezőnknek a kérdésére mondanám, hogy azt tudom mondani, hogy a valódi újjászületés az nem ilyen tiszavirág. Egy valódi újjászületés után is visszaeshet az ember, és követhet el vétkeket, de hogy az teljesen kitörője magából, az már maga a Szentlélek elleni bűn. Tehát azt tudom mondani, hogy ha valaki tényleg nem egy felszínes szánomban, hanem tényleg átélte ezt így, hogy megfordult a gondolkozása, és az önzésnek meghal, és soha többet nem tud úgy gondolkozni, mint az előtt. Ezt valaki így mondta, nagyon találó hasonlattal, hadd idézem ezt én is egy könyvben olvastam, hogy ez a bizonyos meghalás a bűnnek az újjászületéskor, ez olyan, minthogyha valakinek volt egy barátja, aki őt rosszba viszi, és azzal időnként összeveszett, aztán kibékül, de soha nem tudta ezt a barátságot fölmondani. Aztán végül van egy nagy kibeszélgetés és egy szakítás. És ezután, ha időnként még találkozik is vele, és időnként valami föl is lobban a múltból, de soha többé az vissza nem áll, ami volt. Szóval... ezt tudom mondani, hogy a bűn ugyan kísért, és még le is veheti olykor a lábáról, de hogy ő alapelvében felismerte és meggyűlölte a bűnt, és hogy az Istenhez pedig visszafordult, és az Isten többé nem látja se önzőnek, se haragvónak, se büntetőnek, hanem az Istennek a szeretetét látja, és hogy az Isten szeretetével szemben látja a maga méltatlanságát, ez se tűnik el többet. Tehát az újjászületés egy életet meghatározó fordulat. Igaz, hogy még ezt is megtagadhatja az ember, de ismétlem, az egy folyamatnak a vége megint, és az már olyan, amiről azt mondja a Biblia, az annyit nincs visszafordulás, az olyan, hogy az a bizonyos Szentlélek elleni bűn állapota. Tehát nem arról van szó, hogy egy ember soha többet nem vétkezik, ha újjászületett, és hogy egy ember sebezhetetlen és bevehetetlen vár, erről nincs szó. De van egy válaszfal, az a bizonyos szakítás, az a bizonyos megvilágosodás, az a csodálatos tapasztalat, hogy az Isten magához fogadta. Tehát a küzdelem sokszor, akkor az van, ahogy a Biblia mondja, hogy ne ürüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. mert az Úr az én világosságom, és leperli peremet, és kivisz engem a világosságra. Tehát azt mondhatnám, ha utána elesik az ember, annál nagyobb eltökéltséggel áll föl, és még jobban gyűlöli a bűnt, és még jobban szereti az Istent, és még jobban menekül hozzá. Tehát az újjászületés valóban életet meghatározó gyökeres fordulat. Azzal is szembefordulhat bizonyos az ember, meg visszaélhet vele, meg már ellentétes irányba tehet, de így mondja a Biblia, hogy benne marad annak magba. Szóval benne marad a gyökere, és az egy radikális fordulat, és továbbra is az marad. Tehát a hiteles, ezért szörnyű az, amikor átértelmezik a megtérést ma is, ilyen felületes, érzelmes megtérések, megkapják a megtérés nevet, vagy az újjászületés nevet, mert ez nem az. Mert ezek aztán olyan, mint a tiszavirág, érzelmeken múlik, jön és megy, de az igazi újjászületés az egy életet meghatározó tapasztalat. És nem mindig egy látványos esemény, ezt még nagyon szeretném hangsúlyozni, nem mindig egy élményhez vagy egy dátumhoz fűződik. Ez a pontos meghatározás, hogy eseményben végződő folyamat, és ahány emberi egyéniség van, annyi féle, ezer titka van, amiben emberi szem nem láthat bele, de az eredménye az mindig látható. Ugye Jézus maga azt mondta, hogy a szél fúj, annak zúgását hallod, és nem tudod honnan megy, és hová megy, és így van, aki a lélektől született. Én egyszer belekerültem egy református papi társaságba, hát egy jó indulatú emberek voltak, nem kérdés, csak egy kicsit ilyen karizmatikus irányzat hatás alatt voltak, úgy gondolom, és meghívott az egyikük, és ott volt együtt egy ilyen egész papi társaság, és akkor nagyon kedves emberek voltak, úgy mindjárt, de az első káder kérdés így hangzott, mikor és hol tértél meg? Őszintén mondom, nekem nem tetszett ez a kérdés, mert szóval, ugye, tehát egyrészt benne van az, hogy mi itt a megtértek közössége vagyunk, kettő, az, hogy hát most lekáderezünk téged, hogy van-e egy konkrét hely, vagy egy élmény, amikor megtértél, és ugye Pál apostolnál mondaná valaki, hogy hát ugye az a minta, az igazi megtérés, hogy pálfordulás, ugye még az elnevezés is innen származik. De senki ne felejtse, hogy nála is egy eseményben végződő folyamatról volt szó, mert mit is mondott neki a mennyei hang? Nehéz neked az ösztöke ellen rúgódoznod. Tehát ez már csak, hogy így mondjam, a csúcspont volt az utolsó isteni beleavatkozás a kritikus ponton, a damaszkuszi úton, de már az ösztöke már dolgozott egy ideje az életében. És ő egy jó darabig annak ellenállt és rúgódozott, de ez valóságban egy eseményben végződő folyamat volt, és így van minden ember életében. Tehát ha valaki nem tud mondani egy világra szóló élményt vagy tapasztalatot, és nem tud mondani egy pontos helyet és dátumot, hogy ő ekkor is itt ért még, ez nem azt jelenti, hogy nem megtért ember. Az a kérdés, hogy a szél fúj, titokzatosan munkálkodott az életében, de a végén lehet-e azt látni, hogy ő egy más ember lett? Lehet-e azt látni, hogy a régiek elmúltak és újjá lett minden? Ahogy Jézus mondta, azt mondta, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak és újjá lett minden. Ha teljesen más a gondolkozásmódja, teljesen más az Istenhez való viszonya, teljesen más az emberekhez való viszonya, akkor ez hiteles megtérés. Akkor is, hogyha nem tud az illető, hogy így mondjam, elmesélni egy rendkívüli egyéni tapasztalat, és nem tud egy dátumhoz és egy helyhez kötni, amikor ő megtért. Tehát ezt, ugye Jézus a hasonlattal pont a megfoghatatlanságát érzékeltette az újjászületés. Szél fújjanak, zúgását hallod, nem tudod honnan jön, hová megy. Így van, aki lélektől született. De a munkája eredménye látható. Ugye a szelet se tudod a markodba fogni, de milyen munkát végez a szél? Sokszor a lösztakarót viszi egyik helyről másra, vagy kicsavarja a fákat, ugye? Vagy felszárítja az esőt. Tehát így van a Szentlélek munkája, és az eredménye kézzelfogható, és egyértelmű, és radikális. De a menetét pontosan, hogy működik egy ember életében, azt nem tudjuk mindig nyomon követni.